Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk, azok szerzőivel. A mai új év első adásában Barna Emília, a populáris kultúra és politika egyik szerzőivel beszélgetünk. Barna Emília 1982-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem angol nyelv és irodalom, valamint szociológia szakokon végezte. Doktori fokozatát pedig a Liverpooli Egyetem Populáris Zenei Intézetében szerezte 2011-ben. 2012 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékének főállású munkatársa, 2013 óta a Kulturális Iparágak mesterszakos specializáció vezetője, 2022-től egyetemi docense. 2017 óta tagja a Helyzetműhelynek. Főbb kutatási témái közé tartozik a zeneipar és a digitalizáció, a populáris zeneipar és a genderviszonyok, valamint a kulturális munka. Szerzőtársával Patakfalvi Ciriák Ágnessel közösen készült kötetük a populáris kultúra és politika 2024. februárjában jelent meg. És akkor most vendégemhez, Barna Emíliához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Köszönöm nagyon a meghívást.
Elsőként a kötet szerkezetéről és felépítéséről kérdeznélek. Ugye több szerzős műről van szó, hogyan készült, milyen volt a kötet szerkesztésének folyamata?
Talán azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen kétféle előzménye van ennek a kötetnek. Egyrésztről ez egy könyvsorozatnak a része, ami pedig egy konferenciasorozathoz kapcsolódik. Én a BML Szociológia és Kommunikáció tanszékén vagyok, és akkor ennek a tanszéknek az ELTE Média és Kommunikáció tanszékkel közösen van egy kultúra a digitális forradalom idején konferencia sorozata, minden évben különböző témák köré szervezve megszervezzük ezt a konferenciát, és a 2022-es évben, ha jól emlékszem, most hirtelen elbizonytalanodtam, volt ennek a, igen, ennek a kötetnek a az előzménye, tehát egy populáris kultúra és politika című konferencia ebben a sorozatban, amit Patakfalvi Ciriák Ágnessel szerveztünk, és az pedig úgy jött, hogy Ágnessel mi 2019-től kezdődően egy nemzetközi kutatási projekt részeként kutattuk a populizmus mainstreamesedését a magyarországi populáris zenében. Az egész projektnek ez volt a témája, hogy a populista ideológia mainstreamesedése a popzenén keresztül Európában. Több ország vett ebben részt, több ország kutatói, Németország, Ausztria, Svédország, Olaszország és Magyarország, így állt össze ez a projekt. Tehát 2019 és 22 között futott ez a kutatás, és elég sokat publikáltunk folyóiratokban, könyvfejezeteket is, de nagyrészt angol nyelven, és fontosnak tartottuk, hogy legyen Magyarországon is nyilván, mivel magyarországi vonatkozású kutatást is végeztünk a projektben, legyen olyan esemény, ahol be tudjuk mutatni a legfontosabb eredményeket, illetve összegyűjteni azokat a magyarországi kutatókat, akik hasonló témákkal foglalkoznak, tehát a popkultúra és a politika különböző vonatkozásaival, és akkor ez lett először a konferencia, ahol volt egy tágabb merítés, és aztán részben, nem kizárólag, de részben az ott hangzott előadások témáinak megírására kértünk fel szerzőket, és aztán volt olyan, aki később csatlakozott be, talán még a sorozatról csak így annyit mondani kell, tehát, hogy a sorozat az a digitális forradalmat nevezi ugye meg, és az első kötet az a Kulturális Iparágak, Kánonok, Filterbuborékok című, aztán volt egy a Magyar Internet Történetei című kötet. Nem sorolom fel a szerkesztőket, de nagy részt tanszéki kollégáim, illetve Herman Veronika az ELTE-ről. Aztán egy Véleményvezérek kapuőrök című, és akkor ez a negyedik, ez tulajdonképpen az, ami végül is úgy alakult, hogy a leginkább eltávolodott szűk értelemben a digitalizáció témájától, leginkább egyébként a mi saját szövegünk Patakfalvi Círiák Ágnessel, ami ez a záró tanulmánya a kötetnek, ami tematizálja a digitális médiát is, de a szövegeknek egy jelentős része történeti perspektívájú, és akkor átérek a felépítésre, ugye az volt az első kérdés. Tehát indítunk egy elméleti blokkal, ami kettő tanulmányból áll. András Csabának a kultúr, ipar és a naturalizáció logikájával foglalkozó, tehát a természetesi tétel és ahhoz kapcsolódóan az idegenné tételnek a gyakorlatai vagy lehetőségei a kultúrában. Itt ez arra vonatkozik, hogy a tömegkultúra hogyan teszi természetessé azt a kapitalista rendszert, amiben élünk, és azzal együtt az elnyomásnak a rendszereit, és hogy mik annak a lehetőségei, hogy a kultúrán keresztül, akár a populáris kultúrán keresztül valamilyen módon ezt a rendszert felfedjük, és ezáltal tulajdonképpen megváltoztathatóvá tegyük. A másik elméleti szöveg az pedig Csigó Péternek a szövege, ami azzal foglalkozik, hogy a politikai preferenciáink, választásaink milyen ízlés preferenciákhoz társulnak, és hogy hogyan mozdult el tulajdonképpen olyan irányba, vagy hogyan mozdultak ezek az asszociációk el egy olyan irányba, hogy nem tudjuk már olyan szépen egyértelműen az osztálypozícióból megmagyarázni például a politikai választásokat. Tehát hogy nem is ez egy kritikája tulajdonképpen a politikai rendszernek is, hogy nem tükröznek osztály szempontok mentén meghatározható érdekeket a politikai választásaink. Ezt az USA-ra fókuszálva, az USA-ra vonatkozó empirikus tanulmányok áttekintésével, illetve azt használva alapul fogalmazza ezt meg. És aztán következik egy történeti blokk, itt Özelszternél a múzeumok és a Wursley világa a 19. században, mint a látványosságnak egyfajta új rezsimjei, és hogy, tehát mint populáris kultúra, vagy a populáris kultúra egy korai és izgalmas városi formája, meg nyilvánulása. Nézzük meg budapesti kontextusban, Ignác Ádám tanulmánya a populáris zenével foglalkozik hozzánk hasonlóan, csak ő a Rákos, illetve a Kádár korszak alatti dalokat néz, szovjet daloknak a magyar adaptációit ilyen különböző iterációkban, és akkor tehát egy esztétikai elemzésen keresztül, de a politikai kontextus figyelembe vételével tekinti át azokat az esztétikai döntéseket, amik közben arról is árulkodnak, hogy a kultúrpolitika milyen szempontokat tartott az adott időpontban érvényesnek, és akkor ezt mennyire fogadták meg, vagy mennyire valósították meg a dalszerzők, szövegírók, előadók, és hogy jönnek be a piaci szempontok és a politikai szempontok mellett. És Barát Katalinnak a tanulmánya pedig a filmiparral foglalkozik, és ez a Horthy korszak, illetve a második világháború utáni igazolóbizottságok dokumentumainak a vizsgálatán keresztül nézi azt, hogy a filmiparnak a háttér dolgozói milyen döntésekre kényszerültek, azt hogyan indokolják, és akkor ez egy ilyen nagyon izgalmas rátekintést ad arra, hogy egy ilyen politikailag nagyon terhelt időszakban például, tehát ugye a kreatív iparágoknak a sajátos hierarchiája, hogy ki miért felelős, hogy mondjuk van egy rendező, aki ugye az előtérben van, és vannak háttérszereplők, és akkor hogy ki milyen döntésért felelős. És a harmadik blokk, ezek meg ugye a kortárs fókuszú tanulmányok, itt Varga Balázsnak van egy filmes tanulmánya, ami a szocializmussal, illetve idegháborús időszakkal foglalkozó kelet-európai, nagyrészt magyar és lengyel filmeket tekinti át, és azt, hogy milyen trendeket követnek ezek, részben nyugati trendekhez is igazodva, és van a saját tanulmányunk, ami pedig ugye ehhez az említett projekthez kapcsolódik.
Erről később
részletesen.
A kötet szerkesztésénél felmerült esetleg olyan témakör, amit szerettek volna esetleg beletenni a könyvbe, de nem sikerült, vagy esetleg egy második ilyen hasonló kötet elkészülésénél még jól jöhet?
Hát nagyon sok téma maradt ki nyilvánvalóan, és sok szerző is kimaradt. Ugye bárki, aki szerkesztett már tanulmánykötetet, az valószínűleg találkozott azzal a problémával, hogy nem biztos, hogy mindenki, aki mondjuk eredetileg tervezte, az végül el tudja adott időre készíteni a fejezetet, vagy igen, tehát hogy volt még igazából, tehát amit említettem, hogy itt kicsit a digitalizáció az háttérbe szorult, ez se feltétlenül tudatos döntés volt, hanem tulajdonképpen így alakult, de hogy ez biztos, hogy több tanulmány is elfért volna még, ami kimondottan azt tematizálja, hogy a digitális tömegkultúra és a politika milyen szempontokból közelíthető, vagy hogy ma Magyarországon ennek milyen izgalmas vonatkozásai vannak, de itt most tényleg nagyon sok mindent felsorolhatnék még, ami tárgya lehetett volna.
Uh-huh. Azok, akik nem olvasták a könyvet, vagy nem ismerik ezt a fogalmat, mit jelent a populáris kultúra?
Igen, hát ez is egy ilyen hatalmas nagy kérdés, mert hogy a különböző elméleti megközelítések vagy fókuszpontok azért sokszor eltérő definícióval dolgoznak, de nagyon egyszerűen én úgy tudnám meghatározni, hogy az ipari körülmények között előállított kultúra valamilyen módon, tehát hogy nyilvánvalóan valahogy a kapitalizmushoz és a kapitalista kulturális iparágakhoz vagy kultúriparhoz kapcsolódó, akár ez a klasszikus tömegkultúra, de hogy beleértve a mai sokszor ugye nagyon-nagyon szegmentált, nagyon szűk, a különböző műfajokon, stílusokon keresztül, a különböző réspiacokat megszólító, de mégis profit alapú vállalatok közreműködésével, vagy valamilyen részvételével termelődő, most ilyen nagyon csúnyán mondva, kulturális termékek.
Uh-huh. És hogyan kapcsolódik össze a politikával? Miért fontos a kettő kapcsolata?
Hát ennek is, itt is ugye a bevezető tanulmányban meg is különböztetünk ilyen négy nagyobb fókuszpontot, de hogy szokták azt vizsgálni egyrésztről, hogy milyen, és kicsit a mi projektünk is, hát ehhez is kapcsolódik, hogy milyen politikai, vagy hogy az idézőjelben nagy politikában is megjelenő aktuális diskurzusok, ideológiai tartalmakat termel újra, vagy erősít meg, vagy éppen ugye kérdőjelez meg ilyen ellenkulturális módon a populáris kultúra, annak különböző szegmensei. Másrésztről, de azért az a jó, vagy szerintem legalábbis meg mi is erre törekedtünk, hogyha ezek összekapcsolódnak, olyan szempontból is, hogy ugye a kultúrpolitika vagy éppen a akár a gazdaságpolitika hogyan milyen feltételeket teremt meg a kultúra termelésére és fogyasztására, és itt nem csak tényleg a klasszikus értelemben vett, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ki a kulturális termelés oldaláról, hogy kinek milyen lehetősége van eljutni közönséghez, hanem hogy a kultúra hozzáféréséhez milyen lehetőségeket teremt meg, vagy teremtenek meg politikai szereplők, hogy az állam milyen szerepet vállal, vagy nem vállal. És hát vannak olyan általánosabb elméleti kérdések, amiket talán a két elméleti tanulmány kapcsán kicsit érintettem is már, hogy a populáris kultúra hogyan ágyaz meg, vagy hogyan válik a terepévé az uralom fenntartásának. De tényleg azt a kérdést is mindig feltehetjük, hogy vagy megkérdőjelezésének, vagy a rend megbontásának, tehát ezek a nagyobb kérdések.
Uh-huh. Most akkor átérhetünk a kutatásotokra, ami ugye a kötetnek az utolsó nagy tanulmánya. Mesélnél a kutatásról, magáról, az eredményekről picit bővebben? Uh-huh.
A tanulmány az kimondottan a kutatásnak egy olyan aspektusával foglalkozik, amit fókuszcsoportokon keresztül kutattunk, de a projekt az ennél tágabb volt, tehát úgy kezdtük, hogy dalokat elemeztünk, egyébként azt is csoportosan, és ott kimondottan olyan dalokat választottunk, amik valamilyen módon ma Magyarországon politikai szerepet vállaló, vagy a kormány mellett akár nyíltan állást foglaló, vagy valamilyen módon a kormányhoz kötődő előadókról van szó, vagy éppen ellenzéki oldalon, vagy magukat ellenzéki oldalra pozícionáló előadókról. Aztán terepmunkát is végeztünk, hát amennyire a Covid engedte, mert sajnos az éppen arra az időszakra esett, de jártunk koncertekre, online terepmunkát is végeztünk, és tulajdonképpen ez a fókuszcsoportos kutatás, ez az utolsó szakasza volt az empirikus részének a kutatásnak, és ez úgy nézett ki, hogy 8 városban, ezek között voltak egyetemi városok, Pécs, Szeged, Debrecen, voltak kisebb városok, Martfű, Nagymaros, illetve három nagyobb, Székesfehérvár, Tata és Kecskemét. Szóval ezekben a városokban szerveztünk 7, illetve 8 fős csoportokat, 30 és 50 év közötti korosztály, nők és férfiak vegyesen, foglalkozás tekintetében is vegyesen, tehát így a munkástól elkezdve így a felső középosztályig. És arra voltunk kíváncsiak, egyrészről, hogy mi jellemzi általában a zenei preferenciáikat, fogyasztásukat, mik a helyi lehetőségek a zene fogyasztására, tehát nem kizárólag a politikai aspektusaira voltunk kíváncsiak a zenefogyasztásnak, de aztán volt egy olyan része is a csoportnak, amikor meghallgattunk egy-egy zeneszámot, illetve néztünk videoklipet, és akkor arról beszélgettünk, és akkor ezek már abból a gyűjtésből voltak, amiket korábban elemeztünk, tehát Ákos, vagy Kowalski, meg a Vega 15 millióból egy. És akkor ennek kapcsán beszélgettünk végül is arról, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez például, hogy egyes előadók prominensen pozícionálják magukat, vagy mit gondolnak egyáltalán arról, hogy kell a zenészeknek politizálni, ilyesmi kérdések. De visszatérünk, tehát igazából azért voltunk nagyon kíváncsiak arra is, hogy egyáltalán ki hogyan hallgat zenét, mert nagyon hiányoznak ma ezek a típusú kultúra-szociológiai, nem csak zeneszociológiai, hanem általában is a kultúrafogyasztással kapcsolatos vizsgálatok Magyarországon. Tehát egy időben azért sokkal több volt ezekből, és és hogy ma szerintem nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan fogyasztanak Magyarországon kultúrát az emberek. És egyébként a zene szociológiai vizsgálatoknak is van jellemzően egy olyan hiányossága, vagy hát egy olyan sajátossága, hogy ezek a felmérések ugye úgy szoktak kinézni, hogy egyéneket megkérdeznek, hogy akkor kik a kedvenc előadóid, vagy kiket hallgatsz legtöbbet. Esetleg megkérdezik azt, hogy milyen felületen, tehát rádióban, vagy Spotify-on, vagy YouTube-on. De mi kimondottan azokra a hétköznapi kontextusokra voltunk kíváncsiak, amelyek úgy gondoljuk, hogy formálják az ízlést, tehát hogy persze meglehetnek mindenkinek a kedvenc előadói, de mondjuk otthon, a saját szobámban, fejhallgatóval valószínűleg nem ugyanazokat a zenéket fogom hallgatni és élvezni, mint mondjuk egy lakodalomban, vagy egy falunapon, vagy egy fesztiválon, nem biztos, hogy pontosan ugyanazokat a vagy lehet, hogy olyanokat is meghallgatok, akikre egyébként a YouTube-on nem kattintanék magamtól. És hogy ráadásul a zene hallgatás ugye nagyon sokszor társas tevékenység, és akkor, hogy ezek a háztartásban hogy néznek ki, baráti társaságokban hogyan néznek ki, hogyan struktúrálják a szabadidős tevékenységeket, és tényleg, hogy az egyes településeken ezekre milyen, vagy ennek milyen lehetőségei vannak. Azért volt már egy előzetes tudásunk arról, és fontosnak is tartottuk összekötni, ez megjelenik a tanulmányban is, mindezt azzal, hogy a 2010 utáni Orbán kormányok milyen lehetőségeket teremtenek meg a zene fogyasztásra. Mert ugye ez egy nagyon prominens trend, hogy nagyon sok olyan ingyenes koncert van, többek között az említett falunapokon, városnapokon, bornapokon, tehát mindenféle ilyen gasztronómiai típusú fesztiválon, ahol lehetősége van tényleg a legkisebb településen is évente legalább egyszer a helyi lakosoknak együtt zenét hallgatni, de hogy bizonyos szempontból azért ez egy szűk kör is, tehát megvannak azok az előadók, és részben egyébként olyan előadók, akik ugye a populizmus szempontjából is relevánsok voltak számunkra, tehát mondjuk az ismerős arcok, vagy Kárpátia jellemzően azért így tényleg a legkisebb településekre is eljut. Tehát, hogy ezek a kormány által megteremtett, vagy az önkormányzatok által megteremtett, támogatott lehetőségek, ezek nyilván befolyásolják azt, hogy például az élő zenefogyasztás az hogyan fog kinézni. De természetesen nem ez az egyetlen terepe az élő zenefogyasztásnak sem, de azt például vizsgáltuk, hogy vagy az egyik ilyen aspektus, ami megjelenik a tanulmányban is, hogy mondjuk mi az, amiért már pénzt adnak ki a zenefogyasztók, mert hogy egyébként ingyen is el lehet menni koncertekre, és akkor az egyik ez a kicsit ilyen rajongói attitűd, vagy támogatói attitűd, hogy hát azért fizetem ki a koncertjét, és pláne azért veszem meg a CD-t, de lehet, hogy soha nem fogom, lehet, hogy már nem is tudok CD-t lejátszani, de megveszem, vagy akár a vinil lemezt, bár nincsen lemezjátszom, hogy támogassam az előadót, és akkor ezt jellemzően összekötötték azzal, hogy magyar előadókat támogatok így, tehát hogy itt kicsit van egy ilyen hétköznapi nacionalizmus is, de megjelent nem egy csoportban a nagyon konkrét kirekesztésnek a szempontja is itt, hogy azért nem a... Vagy hogy elmegyek az ingyenes rendezvényekre is, ott viszont mindenki ott van, és hogy ez így nagyon egyértelműen rasszista megnyilvánulásokkal is összekötődött, hogy ott vannak a cigányok, vagy az alsó osztálybeliek, és azért fizetem ki a fesztiválra, a zenei fesztiválra a belépőt, vagy a szórakozó helyre a magasabb belépőt, hogy ott akkor legalább az egy idézőjelben biztonságosabb tér. Tehát, hogy egyrésztről nyilván a közösségiség, a baráti közösség, stb. Megélése, akár a magyar identitás megélése azáltal, hogy hangsúlyozottan magyar előadókat támogatok, de ezek az osztály mentén, rassz logika mentén történő kirekesztések is benne voltak ezekben a fogyasztói választásokban, és erre a morális ökonomiának a keretét használtuk. Uh-huh. Tehát ez volt az egyik fókuszpont, a másik fókuszpont pedig a család, a háztartás, mint a fogyasztásnak a terepe, és akkor itt érdekes volt, és részben ezért is választottuk ezt a korosztályt. Azért is egy kicsit ellenpontozzuk az ifjúságkutatásokat, mert arról nagyon sokat lehet olvasni, hogy a Z-generáció médiafogyasztása, vagy digitális médiafogyasztása milyen. De hogy egy családban hogyan alakul például át a szülőknek is az ízlése, legalábbis ideiglenesen, és kicsit kényszeredetten, amikor megszületik a gyerek, vagy megszületnek a gyerekek, hogy a digitális, tehát például streamingre való előfizetés, meg különböző eszközöknek, mindenféle típusú, nem tudom, hangszóróknak vagy fülhallgatóknak a beszerzése is nagyon sokszor a gyerekekhez kapcsolódik, hogy akkor neki előfizetek, neki ezt megveszem, figyelemmel követem, tehát hogy a nevelésnek a különböző szempontja, és akkor itt is azért érdekes az osztály szempont, hogy milyen kulturális mintázatok hogyan adódnak át, meg milyen nevelési elvek hogyan valósulnak meg a zenei fogyasztáson keresztül, tehát ez volt egy másik fókuszpont a tanulmányban.
Uh-huh. Ha már a fogyasztásról beszélünk, ha általánosan nézünk a magyar társadalomra, milyennek mondható, milyen a kulturális fogyasztásunk?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és ahogy említettem, szerintem nagyon keveset tudunk erről, és inkább csak ilyen támpontokat tudnék mondani, hogy szerintem tényleg nagyon fontos lenne az, hogy készüljenek olyan típusú vizsgálatok, amik a kulturális hozzáférésnek a lehetőség, tehát hogy egyáltalán tényleg településre bontva, hogy hol milyen lehetőségek vannak, hol működnek, nem tudom, művelődési házakhoz kapcsolódóan még milyen típusú kulturális programok, azokban ki és mennyire tud bevonódni, természetesen a hagyományos tömegmédiára, televízióra, rádióra és a digitális médiára ugyanez vonatkozik, hogy valahogy olyan, tehát hogy nagyon hiányzik az, hogy legyenek empirikus adataink erről, hogy különböző társadalmi csoportok hogyan, milyen mértékben használják ezeket, de szerintem ami tényleg egy kicsit ilyen alul hangsúlyozott aspektusa a kulturális fogyasztásnak, az tényleg az, hogy a különböző társas terek azok hogyan segítik ezt, vagy alakítják ezt, tehát hogy mint akár a háztartás, akár az iskola, vagy a baráti közegek, egyébként a populizmus és a populáris zene szempontjából az iskola is egy nagyon fontos közeg volt, hogy miket énekelnek például az iskolai ünnepélyek kapcsán. Tehát hogy valahogy kicsit ezeket a hétköznapi tereket jobban megnézni, hogy egy-egy, akár egy-egy YouTube megtekintés mögött mi van, hogy az egy egyéni, egyedül történő fogyasztás, társas, baráti körben történő fogyasztás, ami lehet, hogy aktív, mert lehet, hogy együtt énekelünk vele, és rákeresünk a szövegre. Egyébként a zeneszöveg.hu is egy kiváló forrás annak tanulmányozásra, hogy miképpen a népszerű és aktívan használt zenei, vagy zeneszámok olyan értelemben, hogy amit ugye énekelnek, mert azért keresnek rá a szövegre. Tehát, hogy ilyen típusú kutatásokból szerintem nagyon nagy szükség lenne többre. Hát az biztos, hogy most, ha... Tehát, hogy az egy fontos kérdés számomra mindenképpen, hogy azok a kulturális vagy a kulturális fogyasztás lehetőségei, amiket az állam megteremt, illetve támogat, illetve más társadalmi intézmények, mint például az iskola megteremt és támogat, azok mennyire részvételiek például, hogy mennyire egy bizonyos vagy bizonyos osztálypozíciókból megközelíthetők, tehát hogy mennyire zártak, vagy épp mennyire nyitottak, és hogy azok a kulturális termékek, amik hozzáférhetők, hogy azok mennyire segítik elő azt, hogy megint csak különböző osztályhelyzetekben a saját környezetünkre és saját pozíciónkra reflektálni tudjunk, hogy akár és megint csak így visszatérve a tömegkultúra és a politikai és a politika alapkérdéseire, hogy mennyire teszik azt lehetővé, hogy valamilyen új szempontból tekintsünk rá arra a rendszerre, ami adott esetben bennünket elnyom, vagy kirekeszt, és milyen lehetőségeket ad arra, hogy akár ezen változtassunk. Most nem azt mondom, hogy minden kulturális terméknek, vagy popkulturális terméknek ezt kellene csinálni, de hogy azért ez egy fontos szempont, hogy vagy akár csak érzelmileg, vagy közösségileg mennyire tud engem felszabadítani, vagy olyan eszközöket adni, amivel közösséget tudok építeni, vagy kapcsolódni, és nem feltétlenül olyan módon, hogy másokat kirekeztek. Tehát ezek mondjuk olyan kérdések, amit szerintem kulturpolitikai szempontból is fontos lenne végig gondolni, és nem biztos, hogy ilyen szempontból pozitív a kép.
És akkor az utolsó kérdésem. Te ugye korábban értél Liverpoolban doktori tanulmányaid alatt. Angliában, de akár beszélhetünk itt szélesebb rétegekről is, külföldön, hogyan kutatják, vizsgálják a populáris kultúrát? Van erről tudomásod?
Nagyon sokféle trend van, volt akkor is, amikor én PhD-ztem, igen, populáris zene kutatásból, és a mai napig, az biztos, hogy egy fontos trend az, hogy egyre globálisabbá válik, és egyre reflexívebbé is a populáris kultúra kutatása a globális viszonyokra, arra, hogy nem csak az angloamerikai popkultúra létezik. Nyilván ez összefüggésben is van azzal, hogy a globális mainstreamben is megjelenik például a K-pop, vagy a koreai sorozatok és más nem nyugati termékek is, és például a K-popnak, vagy az egész Hallyu, tehát a koreai hullámnak van most egy ilyen egész, nem tudom, alterülete, mármint a populáris kultúra kutatásnak, ami ezzel foglalkozik, és hogy egyre több olyan kutató, illetve műhely és szervezet, vagy az szervezet van, ami Európán és az USA-n, vagy Észak-Amerikán kívülről csatlakozik be a globális popkultúra kutatásba. Az elmúlt, hát ilyen 20 évben egyre hangsúlyosabbá vált, vagy újra hangsúlyossá vált a populáris kultúra termékein kívül az előállító intézményrendszer, tehát a kicsit visszatérve, bár jellemzően más aspektusokból, de hogy a Frankfurti Iskola kultúripar kritikája az olyan szempontból, hogy a kulturális iparágak, vagy a popkulturális termékeket előállító globális nagyvállalatoknak a szerkezete, a politikai, gazdasági kontextusa, illetve az ezekben végzett munka, tehát a kulturális, illetve kreatív munka is egy ilyen nagyon fontos terület, ami számomra is fontos egyébként, és sokat foglalkoztam ezzel, megint csak a zeneipar vonatkozásában nagy részt, de megmaradt az az irányvonal is, ami ami hát azért már egy ilyen 4-5 évtizede egészen biztos, hogy nagyon erős, ami hát kicsit egy ilyen rajongói attitűdnek a továbbélés a tudományos formában, ami mondjuk egy-egy vagy műfajra, vagy akár előadóra fókuszáló irányvonal, és akkor ennek ilyen egészen hát vicces ilyen elburjánzásai vannak, tehát amikor egy-egy, nem tudom, folyóiratot, vagy képzést, vagy akár tudományterületet neveznek el, nem tudom, a Beatlesről, amit egyébként nagyon szeretek, meg részben azért is kötöttem ki Liverpoolban, de hogy ez szerintem azért olyan szempontból nem feltétlenül jó irány, hogy kicsit a... Na, tehát, hogy sokszor tényleg az van, hogy... Hogy az adott termék vagy előadó iránti rajongás az válik elsődlegessé, és fontos kérdések meg egy kicsit háttérbe szorulnak. Szóval nagyon sokszínű. Igen, de részt veszünk Ágnes is, én is, többen a tanszékről. Például a populáris zenekutatásnak van egy ilyen nagy nemzetközi szervezete, az International Association for the Study of Popular Music, és annak már majdnem 20 éve tagja vagyok, meg a elnökségi tag is voltam egy ideig, volt egy ideig egy magyar alszervezet is, elég kevesen voltunk, úgyhogy annak volt egy ilyen 10 éves története, és akkor végül is ezt megszüntettük, viszont most van egy regionális alszervezet, tehát abszolút bekapcsolódunk a nemzetközi vonalba. Van egy, a Routledge-nél van egy Music and Politics könyvsorozat, amit néhány német kutató kollégával együtt szerkeztünk, úgyhogy többek között ott is látom a beérkező könyvtervekből, hogy mik épp az aktuális trendek.
Jó, ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb is.